Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről.
Folytatjuk az egészségkódot, és a gyermekek étkeztetése lesz a témánk a szünidőben. Itt van velünk a vonalban Cuppon Krisztina, a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika Tűzoltó utcai részlegének dietetikusa. Halló, üdvözlöm!
Jó napot kívánok!
Akivel erről fogunk beszélgetni, hogy mire kell figyelni leginkább a szünidőben a gyermekek étkeztetésénél, de nekem az első vagy nulladik kérdés az az, hogy miben más a szünidőben való étkeztetés, mint az iskolaidőben. Tehát körülbelül gondolom ugyanazt eszi, vagy ugyanolyan mennyiséget eszik egy gyerek szünidőben is, mint szünidőn kívül.
Hát nem biztos, mert ugye az iskolai időszakban a gyerekek általában a közétkeztetést veszik igénybe. A közétkeztetés az egy szabályozott, rendelet alapján meghatározott étkeztetésnek kell, hogy legyen. A szünidőben meg ugye a szülők látják el leginkább a gyerekeket, vagy táborokba mennek, és ott azért nem ennyire kötött az étkezési rend. A rendelet 10 naponta határozza meg korcsoportonként, hogy a gyerekeknek miből mennyit kell fogyasztani. 10 naponta nem ismétlődhetnek az ételek, tehát azért ezt otthon például nem vesszük ennyire figyelembe, hogy ja Istenem, 10 naponta ne kapjon ugyanolyan ételt a gyermek. Tehát azért ennyiből a színidő az egy szabadabb étkeztetés. Ott is vannak ajánlások, tehát ugye a korcsoportokra meghatározott ajánlás, táplálkozási ajánlás van, mert az MDOS elkészítette, most már az óvodás korcsoportnak is elkészült az okos tányér, ami tulajdonképpen ad egy iránymutatást arra, hogy mit és hogyan kéne enni a gyerekeknek.
Az, hogy egyénileg határozzák meg, hogy mi egy gyereknek az étrendje, az teljesen utopisztikus? Vagy az egy nagyon idealista elgondolás, ugye, hogy minden gyereknek beállítani úgy az étrendjét, akár a közétkeztetésen belül, akár a szünidőben, ami számára a legmegfelelőbb. Nyilván itt felnőtt korban arról beszélünk, hogy meg kell keresek egy dietetikust, mert valami nem oké az emésztésemmel, vagy az immunrendszeremmel, vagy bármi. Most ezt egy gyereknél azt teljesen légből kapott, hogy ezt meg lehessen oldani, akár az iskolai rendszeren belül, akár a szünidőben?
Hát itt ez egy nagyon összetett kérdés. Tehát, hogyha az iskolai rendszerről és a közétkeztetésről beszélünk, akkor szerintem az teljesen utopisztikus, hiszen a közétkeztetés az a nagyszámok törvénye alapján dolgozik, tehát akkor tud rentábilisan dolgozni, hogyha nagy adagokat készített. Tehát az, hogy egy iskolába jár 300 gyerek és 300 féle ételt főzzenek, ez biztos, hogy kivitelezhetetlen.
Ez nyilvánvaló.
Az otthoni étkeztetés, az, hogy egy gyerekre mennyire egyénre szabjuk, ugye egy egészséges gyereknek van ajánlás, tehát ugye az egy általános összetett, hogy miből mennyit tegyenek naponta. Viszont, hogyha valakinek valami problémája van, tehát amikor egy egészséges gyerekről beszélünk, akkor ugye őt nem akarjuk különböző korlátok közé szorítani az egészséges táplálkozáson belül. Ha valami problémája van, gluténérzékeny, cukorbeteg, laktózérzékeny, akkor az már egy másik kategória, tehát ott már ugye diétának megfelelően étkeztetjük, és akkor vannak úgynevezett dietetikai protokollok, amiknek alapján tudjuk elkészíteni vagy ajánlani az étkezést. Tehát azért az egyénre szabás az egy nagyon-nagyon tág fogalom. Egészséges gyerekeknél bőségesebben lehet ebben gazdálkodni, hogyha valami probléma van a háttérben, akkor ugye ott meg már a diéta protokollok számítanak.
Igen, egyébként nyilván itt a másik ilyen utopisztikus kérdés, hogy van-e olyan, ami mindenkinek jó?
Egészséges körülmények között igen, a betegségek azok egy más kategóriát képviselnek.
Ugorjunk vissza ide a szünidőre. Milyen veszélyei lehetnek a szünidőben való étkeztetésnek, akár itt mondta a táboroztatást, vagy egyszerűen csak a nyaralást? Tehát mikre kell odafigyelni, mik azok, amikre nem lehet számítani, és pedig megtörténhet?
Hát ugye először is a gyerekek ilyenkor szabadabbak, tovább alszanak, tehát akkor kimaradnak étkezések. Van, aki akár 11 óráig alszik, és akkor ugye már eleve két étkezés kimarad a reggeli meg a 10 órai. Kevésbé tartjuk a rendszerességet, ugye, mert nem figyelünk oda, sokkal könnyebben fogyasztunk olyan ételeket, amik, amik nem az egészséges kategóriába tartoznak, inkább magasabb a szénhidrát tartalmuk, több bennük a cukor, nem figyelünk oda arra, hogy megfelelő mennyiségben fogyasztunk fehérjéket. Tehát a színidő az egy szabadabb világ. És én azt gondolom, hogy a táborok ebből a szempontból jók, mert a táborokban azért ugye meghatározott rend szerint történnek a programok, ugye van reggeli, van 10 órai, van ebéd, ha ott alvós a tábor, akkor uzsonna és vacsora is, tehát ott azért sokkal kötöttebb, mint amikor otthon a szülőkkel vagy a nagyszülőkkel vannak a gyermekek.
Milyen változást tud okozni az a gyerek szervezetében, amikor a szünidőből visszavált ugye az iskolai étkeztetésre? Itt például reagál valahogy a szervezet, vagy reagálhat, illetve ha nem is reagál, de mik azok, amikre föl kell készíteni a gyereket?
Ugye azért lenne szerencsés a szünidőben is egy kicsit odafigyelni arra, hogy a gyerekek hogyan étkeznek, hogy ha kevesebbet mozognak, lazábbak, nincsenek kontroll alatt, akkor ugye könnyebb elhízni. Könnyebb egészségtelen ételeket fogyasztani. Tehát ezért lenne jó egy kicsit a szünidőt is valamilyen formában kontroll alatt tartani, és ugye ha elhíznak a nyáron, akkor kevésbé fognak tudni jól teljesíteni majd ugye az iskolában a testnevelés órákon. Tehát én azt gondolom, hogy azért egy meghatározott mértékű odafigyelés azért nem ártana a szünidőben sem.
Beszéljünk egy picit a csokiról, meg a fagyiról, mert hogy szünidőben nyilván ezek az édességek jobban fogynak.
Egészséges gyerekek esetében ezekkel sincsen baj. Ezek nem tiltott ételek, csak egyszerűen az észszerűség és a mérték az, ami meghatározó. Hogyha egy gyerek ötször étkezik, és egy 10 órai vagy egy uzsonna időben eszik egy csokoládét, vagy eszik egy fagylaltot, ezzel semmi gond nincs. A gond akkor van, amikor egész nap eszik, ilyeneket eszik, és ne talán az öt étkezés, vagy akárhány étkezés fölött. Mert ugye, ha nem is tartja az öt étkezést, és egész nap eszik, akkor is ezek az ételek fogják le az étkezésének a nagy részét, akkor azért ezek problémák. Nincsen rossz étel, nincsenek rossz alapanyagok ilyen szempontból, csak az, hogy milyen mértékben fogyasztjuk őket. Ha egész nap eszünk, akkor nem szerencsés. Ha megeszünk egy két csíknyi csokoládét, vagy egy fagylaltot a szünetben, tehát hogyha 10 órai vagy uzsonna helyet teszik, akkor ezzel semmi probléma nincs.
A folyadékbevitelről még érdemes beszélnünk. Erre hogyan érdemes fölkészíteni a gyereket, hogy megfelelő folyadékbevitel legyen minden nap?
Hát most is azt mondom, hogy szerintem a táborok azért egy kicsit jobban odafigyelnek. Szülőként pedig, meg nagyszülőként, hogyha magára hagyjuk a gyereket, akkor azt lehet tenni, hogy a megfelelő mennyiségű folyadékot kikészítjük, és akkor amikor hazamegyünk, akkor kontrolláljuk, hogy elfogyasztottál vagy nem. Jó lenne, ha ezek a folyadékok ugye nem csak cukrozott italok lennének, hanem lenne benne ugye túlnyomó többségében víz vagy natúr gyümölcsteje akár, és minimális mértékben lennének cukrozott üdítők vagy gyümölcslevek. De nagyon-nagyon fontos a megfelelő mennyiségű folyadék ugye a hőmérséklet miatt.
Most már megyünk ki a nyárból, sajnos, nem sokára elkezdődik az iskola. Hogyan lehet egy gyereket fölkészíteni az átállásra? Tehát mi az, amit átemelhet a szülő a szünidőből az iskolai időszakra?
Hát mondjuk a gyümölcsök fogyasztása, a zöldségek fogyasztása, és hát a megfelelő mennyiségű folyadék. Ugye nagyon jó kulacsok vannak már, meghatározott mennyiségű folyadékot lehet beletölteni, rá lehet venni a gyereket, hogy után töltse, vagy ha nem tölti után, akár 2 literes kulacsok is kaphatóak már. Tehát én azt gondolom, hogy ezt így meg lehet szülőként is oldani, és amúgy nagyon-nagyon jó ötleteket ad akár az uzsonnához, a kirándulási csomagoláshoz, az okostányér. Az okostányérnak rendkívül jó infografikáik vannak, és amúgy van még egy nagyon-nagyon jó oldal, a terítéken az egészség, az MDOS-nek egy ilyen állandóan frissített Facebook megnyilvánulás, ahol rengeteg ötletet lehet kapni például a csomagolásra, új receptekre, ott is vannak különböző infografikák, tehát a szülők itt segítséget tudnak kapni ahhoz, hogy miből, mennyit, és hogy készítsék el a gyermekeknek a napi étkezését, hogyha a közétkeztetést ki akarják egészíteni, vagy ha nem vesznek részt a közétkeztetésben.
Köszönöm a tippeket. Remélem, hogy hasznos volt a hallgatóknak is. Nekem mindenképp. és köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm, viszonthallásra.
Cuppon Krisztinával, a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika Tűzoltó utcai részlegének dietetikusával beszélgettünk, és visszatérünk néhány másodperc múlva, a Semmelweis Egyetem egyik új kutatásáról lesz szó.
Egészségkód. Figyeljünk a jelekre!
Az egészségkód utolsó témája pedig egy újdonsült kutatás lesz, méghozzá a daganatos gyermekekkel kapcsolatos kutatás, és aki a vonalban itt van velem, dr. Hernádfői Márk, a Betesda Gyermekkórház rezidens szakorvosa, a Semmelweis Egyetem doktori iskolájának hallgatója, és ennek a kutatásnak az első szerzője. Halló, üdvözlöm!
Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a hallgatókat!
Beszéljünk arról, hogy első körben, hogy mi volt a hipotézis ennek a kutatásnak, miért kezdtek bele, és volt-e bármilyen előzménye ennek a kutatásnak, akár külföldön, akár itt hazánkban?
Tulajdonképpen, tehát a kutatásunk az a gyermekonkológia témájában kezdődött, és sajnos ez a betegségek között még mindig a vezető haláloknak számít a gyermekek körében. Viszont ami jó hír, hogy az elmúlt évtizedekben exponenciálisan nőtt a túlélés, és egyre nagyobb sikereket tudunk elérni. Jelenleg ott tartunk, hogy 10-ből 8 gyermeket meg tudunk gyógyítani. Ezzel viszont egy új kihívás az, ami felmerült és megoldásra vár, az pedig a gyermekeknek a hosszú távú társadalmi, pszichoszociális reintegrációja, visszailleszkedésének a biztosítása. Úgyhogy tulajdonképpen az volt a mi hipotézisünk, hogy ez a gyermekkori trauma, maga a betegség, a családot érintő következmények és a kezelések, ugye hosszú időre ilyenkor a iskolából és a közösségekből is kikerülnek, de nagyon súlyos mellékhatásokkal kell szembenézniük, és ez kihatással lehet a hosszú távú beilleszkedésükre is a gyermekeknek. És ez volt az tulajdonképpen, amit mi szerettünk volna vizsgálni, és ennek igazából 5 fő területét választottuk ki, mint az oktatás, munkavállalás, családalapítás, az életminőség és az egészségügyi kockázat viselkedés.
Itt hány éves pácienseket vizsgáltak?
Ugye az volt a beválogatási kritériumunk, hogy ez országonként néhol eltér, de ugye 18 vagy 21 éves korig diagnosztizált és kezelt gyermekeket, ennek az adatait összegeztük, és az általános meghatározása a gyógyulásnak az, hogy 5 éves betegségmentes túlélésük van. Úgyhogy itt változott azért a gyermekeknek a korcsoportja, de nagyrészt felnőttkorú gyermekeket, akik gyerekkorukban daganatos betegséget túléltek, őket vizsgáltuk.
Közel 400 ezer érintett adatait összegezték ebben a kutatásban. Hogyan tudták ezeket az adatokat jól feldolgozni?
Tulajdonképpen a módszertana ennek a kutatásnak az egy metaanalízis és egy úgynevezett ilyen systematic review, ami egy rendszer szintű áttekintő közlemény. A legnagyobb adatbázisokban futtattuk le a keresésünket, és körülbelül 43 ezer közlemény volt az, amit végig szűrtünk, ebből aztán 280 olyan tanulmányt találtunk, ami konkrét adatokat tartalmazott ezekről a túlélőkről, és utána pedig a metaanalízisnek a statisztikai módszereit használtuk, amivel a legmagasabb szintű evidenciát tudjuk igazából kimondani az egyedülálló tanulmányok alapján.
Ha jól értem, akkor itt a mentális állapotot vizsgálták leginkább. Voltak-e olyan kiugró példák, amikre például nem számítottak, amikor a hipotézis elkészült?
Hát sok mindent vizsgáltunk talán, amit kiemelnék, vagy minket már nem is megdöbbentett, de sajnos számítottunk rá, de hogy például a családalapítás és a házasság, illetve a szülői otthon elhagyására sokkal kisebb esélyük van, vagy jelentősen kisebb esélyük van a daganatos túlélőknek, mint azoknak a kortársaiknak, akik hasonló betegségen nem estek át gyermekkorban.
Ennek mi lehet az oka?
Hát ennek több oka lehet, valószínűleg az is, hogy ilyenkor ezt egy traumaként élik meg a gyermekek, amely utána hosszabb távon elkísérhetik őket, ezért kevésbé tudnak nyitni mások felé. Ugye a szülők irányából is egy ilyen óvó magatartás az, ami ilyenkor tapasztalnak, és nehezebben alakítanak ki társas kapcsolatokat.
Tudja, mi jut eszembe, hogy ugye ha egy családban több gyermek van, és az egyik gyermek átesik egy ilyen daganatos megbetegedésen, akkor a szülők szerintem tudat alatt akár a másik vagy a többi gyerekre is egészen másképp fognak tekinteni. Tehát egy egész családnak a rendszerét ez átalakítja, vagy a működését átalakítja. Ilyeneket vizsgáltak-e, találkoztak-e olyan helyzetekkel, amik akár generációsan, akár a család többi tagjára tekintve nagyon nagy változást hoztak?
Az egyik ilyen érdekes, és hát igazából indirekt megállapítása a kutatásunknak az volt, mivel külön összehasonlításban vizsgáltuk a túlélő gyerekeket. Egyrészt társadalmi normákhoz képest, tehát egy ilyen illesztett populációhoz, valamint a testvéreikhez, tehát ezt a kettőt teljesen külön vizsgáltuk, mivel a család szerepét is ezzel próbáltuk kicsit elkülöníteni, és azt láttuk, hogy ami számunkra meglepetés volt, hogy a testvérek esetében nagyobbak voltak a különbségek, a hátrányok tulajdonképpen a túlélők javára, ami azt jelentheti, hogy a testvéreik, ők viszont a társadalmi kritériumok vagy visszailleszkedés szempontjából, ha bár ők nem élték maguk át a betegséget, de sikeresebbek, tehát hogy nagyobb volt a különbség. Az iskolai végzettség, akár a munkavállalás, családalapítás területén. Tehát, hogy ez minket is meglepett, hogy a testvérek ilyen jól szerepeltek.
Wow. Mit kezdenek ezzel a kutatással, illetve az eredményekkel?
Ennek a legnagyobb jelentősége talán az, hogy igyekeztünk megmutatni, hogy hol vannak azok a hiányosságok, illetve problémák, amik kiemelt figyelmet igényelnek, és a következő lépés az lenne, hogy ugye egy olyan programot dolgozunk ki. Ugye ez nem országos, nem egy globális probléma. Tehát a magában a kutatásunkban is a világ szinte minden, vagy legtöbb országából dolgoztunk fel adatokat. És hát azt kellene elérnünk, hogy ezek a különbségek minimalizálódjanak, és lehetőleg eltűnjenek, mint ugye az egészségügyi világszervezet is úgy határozza meg magát az egészséget, hogy nem csak a betegség hiánya, hanem a teljes fizikális, mentális és társadalmi jólét.
Ez kb. Hány évre vetítik előre ennek az eredményét?
Ez ugye a másik kihívás a tanulmányunknak, mert hogy mire egy gyermeket most, hogyha diagnosztizálnak, és ő abban a korban lép, hogyha sikeresen meggyógyul, hogy akár családot alapítson, vagy munkát vállaljon, a sok esetben 10-20 év is lehet, úgyhogy ilyenkor előre kell gondolkoznunk, és sajnos csak utólag tudjuk ezeknek a sikerességét vizsgálni. Ezért nagyon fontos, hogy ezt minél jobban tervezzük meg, és minél sikeresebben hajtjuk végre.
Viszont egy dologról nem beszéltünk még, ez az egészségtudatosság, hogy azok a gyerekek, akik átestek egy daganatos betegségen, ők hogyan lépnek be a felnőttek világába később, és abban például tapasztaltak-e különbséget, hogy az ő egészségtudatosságuk a kortársaiknál eltérő, jobb vagy rosszabb, nem tudom, tehát hogy volt-e erre vonatkozó része a kutatásnak?
Igen, vizsgáltuk azt is a leggyakoribb, talán leggyakoribb káros szokások közül az alkoholfogyasztást, dohányzást, droghasználatot, és azt láttuk, hogy ezekben inkább kevésbé jellemző. Nem voltak ezek feltétlenül mindig statisztikailag is szignifikáns különbségek, de tendenciákat láttunk arra felé, hogy ezeket a szereket kevésbé használják azok, akik daganatos túlélők.
És még egy dolog, amivel kezdhettem volna akár a beszélgetést, ugye ön a tanulmány első szerzője, feltételezem, hogy ön találta ezt a problémát kellően fontosnak ahhoz, hogy feldolgozzák. Volt-e valami olyan gyújtópont, ami ezt elhozta önnek, ezt az ötletet?
Hát tulajdonképpen én nagyon hálás vagyok akár az ötlet kidolgozásában és a munkámnak a végig segítésében és a témavezetőmnek a PhD képzésben, aki dr. Garami Miklós és a Számolvány Szeretem Gyermekklinikájának a docense, és ők vele együtt dolgoztuk ki tulajdonképpen ezt a kutatást, és vittük végig.
Köszönöm szépen a beszélgetést, és további jó munkát kívánok.
Én is nagyon köszönöm, és szép napot kívánok.
Dr. Hernádfői Márkkal, a Számolvány Szeretem PhD hallgatójával, a Betesda Gyermekkórház rezidens szakorvosával beszélgettünk, és ez volt mára az egészségkód. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, találkozunk egy hét múlva is, addig is jó rádiózást, viszont hallásra.
Ez volt az egészségkód. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.